Hallgassunk meg az Isten igéje, a Péter első levele, harmadik rész, az első hét vers. Álljunk föl, amikor hallgassunk az Isten igéje. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve Isten féle és tiszta életetekre. Ne a külsődíz legyen a ti ékeségetek, ne a hajfontogatás, áron ékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felültetése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek, el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Ekkor a szent asszonyok is, akik Istenben remélkedtek, így díszítették magukat is, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Abrahamnak, és Úrának nevezte őt, és ő lányai leszültek, hogy jó tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is, megértően eljöttek együtt feleségetekkel, mint a gyenge félel. Adjatok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is, az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközik akadályba. Így szól az Isten igéje. Este fogunk beszélni a különböző kapcsolatokról. Nem tudunk érinteni mindenfajta kapcsolat, majd vissza fogunk térni a házasság kapcsolathoz, de először szeretnék nézni egy másik fajta kapcsolat, az, hogy milyen kapcsolatok van az egyedülállóknak. És szeretnék kihangsúlyozni valamit először a Jelenések könyvében az utolsó fejezetben. Az utolsó pár versekben van valami, ami nagyon fontos, hogy mi megértjük. A Jelenések könyve 22. rész, a 18. verstől a közepében azt olvasunk, ha valaki hozzatesz innen, ezekhez, arra az Isten azokat a csapósakat bocsátja, amelyeket megvan írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz a profita a könyv igéből, azoktól az Isten elvesz osztályrészt az életpályából, a szent városból és mindenából, amit megvan írva ebben a könyvben. Ebben a részben látjunk azt, hogy van egy veszély. És a veszély az, hogy mi elfelejtjünk azt, hogy ez a könyv a teljes írás. És a mi feladatunk alavetni magunkat az írás alatt. És nekünk nincs jogunk kivenni dolgokat az igéből, és nincs jogunk hozzatenni dolgokat az igéhez. Én emlékszem, egy pár évvel ezelőtt beszéltem egy ismerősömmel, és mesélt arról, hogy egy ember odajött, egy férfi odajött hozzá, egy lelki gondozó beszélgetéshez, És ez az ember mondta a lelki gondozónak, hogy ő úgy döntött, hogy az az Isten akarata neki, hogy ő élválik a társától. És a lelki gondozó ismerősöm egy kicsit csodálkozott, és kérdezte tőle, hogy de mi van azok az igékkel a Bibliában, ami beszél arról, hogy élválni bűn. És ez az ember azt mondja, hogy tudod, mi a 21. században éljük. És vannak olyan dolgok a Bibliában, ami nem érvényes a 21. században. És ő azt mondta, hogy az én Bibliámban, én a következőt csináltam, én amikor olvasom, én itt tóla olvasom, és ha van valami, ami nem igaz a 21. században, én kihúzom azokat az igéket. És a lelki gondozó ismerősöm kérdezte tőle, hogy esetleg tudnak kölcsön kérni az ő Bibliát egy percre, mert kíváncsi volt, hogy melyik igék ki voltak húzva. Tudjátok, melyik igék ki voltak húzva? Azok az igék, amik beszéltek arról, hogy nem szabad élvalni. Ez az ember lényegében ő fogta egy ólót. És ő azt mondja, hogy én fogok dönteni, hogy mi az, amit én fogok figyelembe vinni, és mi az, ami nem. A héten mi beszéljünk arról, hogy Jézus az Úr. Ha Jézus az Úr, nekünk nincs jogunk felülbírálni azt, hogy mi tartozik az Isten igéjéhez, és nem. Ha Jézus az Úr, nekünk van egy lehetőségünk, az, hogy nekünk kell leborulni Isten igéje alá, és kell elfogadni azt, amit Isten mond. Szóval az egyik, amit nem szabad, amit ez az ember csinál, az, hogy egy-egy igét próbáljuk kivinni az igéből. A másik veszély az, hogy mi pont az ellenkezőt csináljunk, és mi hozzateszünk valamit az igéhez. Tegnap említettem, és rosszul idéztem az a hegyi beszédből a boldog mondások. Ott a boldog mondásokban van 8 olyan dolog. Boldog az ember, boldog ez az ember, boldog. Van egy veszély, hogy mi hozzateszünk a listához. És mi mondjunk valami ilyesmit, boldog az ember, aki férhez megy, vagy boldog az ember, aki megnősül, mert akkor sokkal jobb lesz az élete. Vagy akkor nem lesz problémák az életében. Valahogyan mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljuk, hogy valaki csak akkor tud teljes lenni, ha van egy társa. De a Biblia nem tanítja ezt. Nem szabad hozzatennünk egy hetedik boldog mondás, és mondja, hogy akkor boldog lesz valaki, ha férhez megy. A Biblia nem tanítja ezt. A Biblia pont az ellenkezőt tanít. A Biblia azt tanítja, hogy a boldogság nem függ attól, hogy milyen a mi házas állapotunk. A boldogság nem függ a körülményektől. Majd fogunk látni, hogy valóban a boldogság függ attól, hogy milyen a kapcsolatunk Istennél. De azt kell látnunk, hogy az az ember, aki egyedül, ő tud teljesen teljes lenni az Úrban. Tegnap este hallottunk az Éva bizonságtétele. És abban a bizonságtételben ő azt tudta mondani, hogy nem hiányzik semmi az ő életéből. Ő tudott egy teljes életet élni. Fér nélkül. Valaki tud teljes életet élni egy társ nélkül. Nem szabad gondolkozni abban, hogy csak akkor lesz jó az életem, ha van egy társam. Egyszer volt egy teológus fiú, és ő nagyon sokat gondolkodott a házasságról, és az egyik nap ő ment az egyik professzorhoz a teológián, és ő azt mondta a professzorhoz, én készítettem egy listát. És ő azt mondta a professzornak, én készítettem egy listát arról, hogy milyen lesz az én feleségem. És ezt régen történt, ez amikor nem a nyomtatók használtak azt a leparola papír, ami több oldal volt összekötve, és ő kihúzott az ő táskából egy olyan dolog, és akkor a papírok csak lementek a földre. És azon a papírokon volt az, hogy milyen lesz az ő felesége. És minden benne volt. Minden külső dolog, minden belső dolog, egy olyan teljes lista volt. A professzor azt mondta neki, hogy én írok egy könyvet erről a témáról. Esetleg tudnánk kölcsön kérni ezt a listát, mert ez a lista olyan jó. És a fiú nagyon büszkén azt mondja, persze lehet használni az én anyagot a könyvedben. És utána a professzor azt mondta neki, de van egy kis probléma. A problémám a kövek között. Én azt láttam, hogy te nagyon sokat foglalkoztál azzal, hogy milyen lesz a te feleséged. De van egy sokkal fontosabb kérdés. És az a kérdés az, hogy milyen fér leszel. Hol van a listát, amit készítetted saját magadnak? És akkor a fiú csendben egy kicsit visszahúzódott, nem tudok mondani semmit. Mennyire fontos, hogy a mi feladatunk nem foglalkozni azzal, hogy milyen legyen a társunk, hanem az a mi feladatunk gondolkozni, hogy milyen, hogyan tudok az Isten embere lenni. Mint keresztény ember, én hogyan tudok növekedni az én hitemben, hogyan tudok teljes lenni Krisztusban. Ez, amit Isten vár minden hívő embertől. Az első Korintus, a hetedik részben, amikor Paul ír és beszél a házasságról, ő azt mondja a kövek között. Azt szeretném, hogy gond ne teherjen titeket. Aki nőtlen, az Úr dolgaival törődik. Hogyan legyen tetszésére az Úrnak? Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszései a feleségének? Azért élete megosztott. Itt Paul azt mondja, hogy az egyedül álló ember van egy nagy előnye. Az, hogy neki nem kell figyelni két irányba. Ő tud teljesen foglalkozni az Isten dolgaival. Amikor én jöttem ide Magyarországra, egyedül állóként jöttem ide. És az első 5 év, amikor éltem Magyarországon, addig, ameddig nem voltam 30 éves, egyedül álló voltam. És ha én visszanézek arra az időre az én életemben, amikor kezdtem a keresztény szolgálatot, amikor 22 éves voltam, és az a 8 év, amikor így szolgáltam, mint egyedülálló. Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon örülök arra az időre az én életemben. Akkor nagyon sok mindent tudtam csinálni. akkor nem kellett gondolkoznom, hogy hánykor kell hazamenni, mert a feleségem vár rám. És volt egy bizonyos szabadság, és rengeteg lehetőség a szolgálatban. Az nem volt egy rossz időszak az én életemben. Én nem éreztem azt abban az időben, hogy ez milyen rossz, hogy én egyedül vagyok. Mert abban az időben sohasem voltam egyedül. Mert az egyik értelemben mindig ott volt a megváltom. Mindig volt közösségem Istennel. De a másik, ami volt nekem abban az időben, mindig voltak testvérek az Úrban. Mindig voltak olyan testvérek, akivel tudtam együtt lenni. És ez az egyik fajta kapcsolat, amit kell látnunk, hogy nagyon fontos a mi életünkben. A kapcsolatunk keresztény testvérekkel. Mindnyájunknak szükség van arra, hogy legyen ilyen kapcsolatok a mi életünkben. Mielőtt valaki összeházasodik, esetleg abban az időben, amikor az ember sohasem házasodik, és abban az időben, mert a legtöbb esetben, a legtöbb házasságban az egyik, a két ember nem egyszerre meghalnak. És vannak olyan emberek, akik a társa sokkal hamarabb meghal, mint ő, és akkor megint van egy nagyon hosszú idő az ő életében, amikor ő megint egyedül. És ezek a helyzetekben nagyon fontos, hogy mi tudunk élni egy közösségben. Nagyon fontos, hogy mi tudunk olyan kapcsolatban lenni testvérekkel, hogy tudunk bátorítani és építeni egymást. Az első Korintus 12. részben beszél a Krisztus testéről. És amikor beszél a Krisztus testéről, arról van szó, hogy vannak különböző szerepek az embereknek. Valahogyan ezzel azt kell látnunk, hogy mi, mint keresztény emberek, mi nem vagyunk egyformák. Mindenki más. Mindenkinek van más szerepe a gyülekezetben. És akkor jól működik egy gyülekezet, akkor jól működik egy keresztény közösség, ha mindenki látja azt, hogy mi az ő szerepe abban a gyülekezetben. Egy gyülekezet nem jól működik, ha mindenki csak igehirdető akar lenni. Mert van más feladatok. Szükség van az, hogy egy közösségben mi tudunk bátorítani és építeni egymást, hogy van olyan különböző fajta munkák, olyan háttér munkák. Nem kell egyforma lenni, de kell, hogy legyen egység. Jézus a főpapi imádságban, a János 17. részben beszélt, imádkozott, hogy legyen egység a hívők között. Kb. Egy évvel ezelőtt Los Angelesben voltam, és ott abban a gyülekezetben, ahova jártam, ott volt egy olyan szokás, hogy minden kér és csütörtök reggel, korán reggel volt egy lehetőség menni a gyülekezeti területre, és volt egy kicsit hasonló, mint itt egy hely, ahol tudtak kosárlabdázni. És akkor én kér reggel oda mentem fél hétkor kosárlabdázni, egy kicsit meglepő volt, amikor érkeztem oda, rajtam kívül volt öt férfi. Ők nagyon örültek, hogy én érkeztem, mert akkor legalább három-három ellen tudunk játszani. De volt egy probléma. Rajtam kívül ez az öt férfi, aki ott voltak, mindegyik fiatalabb volt, mint 30 éves. És mind a öt rendszeresen kosárlabdáznak. És akkor én azt láttam, hogy én nem tudom, mikor utoljára kosárlabdáztam, és ezek az emberek a fele olyan idős, mint én. Ez hogyan fog menni? És akkor csináltunk a két csapat, és egyből láttam azt, hogy a másik csapat sokkal erősebb, mint a miénk. De valami nagyon furcsán történt. A heim mérkőzés játszottunk, abban a csapatban, amiben én voltam, mi mindig győztünk. Gyengebb csapat voltunk. Úgy mondom, hogy a nyers anyag a csapatban gyengebb volt. De mégis tudtunk győzni, mert mi csapatként játszottunk. Mi láttunk azt, hogy mindegyik ember mi az, amit tud csinálni, és mi az, amit nem tud csinálni. Én egyből láttam, hogy én nem fogok dobni kosárt. Az nem az én feladatom ebben a csapatban. Az én feladatom a védekezés és jó passzolni. A másik csapatban volt egy fiú, aki a leggyengebb volt a három között, de ő meg volt győzve, hogy az ő feladata volt a sztár lenni a csapatban. És a Heinz, hogy ő érintette a labdát, ő próbált a kosárt dobni. Ő nem volt egy csapatjátékos. És azért mi győztünk. Mi nem voltunk jobb, de mi tudtunk dolgozni mint csapat. Egy gyülekezetben azt kell látni, hogy akkor jó lesz, ha mi csapatként tudunk dolgozni. Ha mi tudunk kiegészíteni egymást. Ha mi tudunk fölemelni és bátorítani egymást. Hogyan bátorítjunk egymást? Ez hogyan megy nálunk a gyülekezetben? Hogyan megy nálatok itt ebben a gyülekezetben? Veszünk észre a másik embert, és próbáljunk bátorítani őt, próbáljunk segíteni őt, amikor elesik, próbáljunk fölemelni őt. A Predikátor könyvben azt olvasunk, hogy milyen rossz, ha valaki egyedül van. Mert ha elesik, akkor nincs senki ott, aki tud fölemelni. Milyen más van az, amikor egy ember sétál egy kis gyerekkel, és fogja az ő kezét, és a gyerek elbotlik, de nem esik el, mert valaki fogja a kezét. Vagy amikor van egy idősebb ember, aki rászorul segítségre, és akkor egy másik ember sétál vele. És akkor, amikor ott van mellette, akkor nem esik el. Így kell élnünk egymással a gyülekezetben. Olyan kapcsolatok kell a gyülekezetben, ahol mi tudunk bátorítani és építeni egymást. Hogyan csináljuk ezt? Jól csináljuk ezt? Szükség van arra, hogy legyen egy alázat mennünk ezek a kapcsolatokban. Nem gondolni azt, hogy én jobb vagyok, de ahogyan Jézus csinálta a tanítványokkal az utolsó vacsora, amikor ott leültek, akkor Jézus volt az, aki fogta a vödörvízet, és fogta a tudók között, és ő körbe ment, és ő mosta a tanítvány lábait. Ilyen szolgáló hozzáállás kell a gyülekezetben. Nem azt, hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok a jó. Én vagyok a fontos. Hanem mindnyájunk kell látni azt, hogy az én feladatom a gyülekezetben, ezek a kapcsolatokban egy szolgáló lenni. Lépjünk tovább most, és visszatérjük most az első Péter harmadik részhez, amikor beszél egy fontos kapcsolatról, a házasságról. Kezdi az első versben, és beszél az asszonyokkal. És az első verstől a hatodik versig Péter beszél az asszonyokkal. És utána a hetedik versben beszél a férfiakkal. Én nem tudom, hogy miért van ez, hogy miért szükség van arra, hogy a nőknek kell 6 vers, és a férfiaknak csak 1 vers kell. De van 6 vers a nőknek. És ebben a 6 versben, amikor ő beszél a nőkkel, ő mond nekik, hogy hogyan lehet egy jó feleség lenni. És az egyik gondolat itt, amit szeretnék kiemelni, ő azt mondja, hogy ha egy nő él egy olyan hat kapcsolatban, ahol a férje nem hív ő, hogyan kell meggyőzni azt az embert? És az az érdekes, hogy a módszer a következő. Predikálni kell neki minden nap legalább másfél órát? Az ige szerint nem. Az ige szerint a feleség akkor tud meggyőzni a férje. Én azt mondom, hogy lényegében, ha ő vállalja az ő szerepét, abban, hogy ő szereti az ő társát, és az ő maga viseletével meggyőzi őt. A feleségem itt van ma este, remélem, hogy jól mondom, amit mondom most. Én emlékszem évekkel ezelőtt, az anyósom, ő rendszeresen ment csendes hetekre Biatorbágyra. És az apusom abban az időben nem volt hívő, és volt egy olyan időszak, amikor az anyósom hazajött a csendes hétről, és ő kezdett predikálni. És ez nem ment túl jó az apusomnál. De az egyik évben, amikor az anyósom hazajött az egyik csendes hétről, szerintem valaki azon a héten beszélt erről az igéről. Hogy mit kell csinálni, a hívő asszony egy ilyen helyzetben. És amikor az anyósom hazajött akkor arról a csendes hétről, ő nem kezdett predikálni, hanem ő kezdett a cselekedettel szeretni a férjét. És amikor amikor az apusom tapasztalta ezt, ő azt mondja, hogy hihetetlen. Mert ha ki volt cserélve a felesége. És attól kezdve az apusom azt bátorította az anyósom, bármikor tudsz menni Biatorbágyra. Ha így fogsz hazajönni, ez csak jó. Idővel az apusom meg is tért. És nagy öröm volt nekünk a családban, amikor ez történt. De mi azt láttunk, hogy valóban fontos volt azt, hogy mi elérjük a maga viselettel, és nem a hosszú predikációkkal. Az nem jelenti, hogy sohasem nem lehet beszélni lelki dolgokról egy hitetlen ember, egy hitetlen családtaggal, vagy egy hitetlen társal, de a sokkal fontosabb a maga viselet. Ha a maga viselet nem erősíti a beszéd, akkor a beszédnek nincs semmi hatalma. Ha a beszéd ellentétes a maga viselettel, akkor az teljesen üres lesz. Annak ellenére, hogy csak van egy vers a férfiakkal, egy kicsit többet fogok beszélni erről, azt nem jelenti, hogy a nőt nem kell figyelni most. De most fogok beszélni a férfiakkal. És ebben a hetedik versben azt olvasunk, hogy a férfi feladata együtt élni a feleségével, és azt mondja, hogy egy megértő módon kell élni vele. És folytatja azt, mert ő a gyengebb fél. akkor megint én azt mondom, hogy tudom, hogy ez veszélyes, amit most mondom. Mert ez valami ellentétes azzal, amit nagyon sokszor halljunk a társadalomban. Mert a társadalomban mi azt halljunk, hogy a férfik és a nők teljesen egyforma. És teljesen egyrungön kell mindenben. Most abból az államból, amiből én jöttem az Egyesült Államokban, megy egy nagy vita, hogy szabad-e nyilvános helyeken külön női és férfi mosdók. Teljesen nevetséges. De arra megy a vita. Mert az ember azt mondja, hogy joguk használni azt a mosdót, amit ők akarnak használni. De mert a társadalom azt mondja, hogy most már nincs különbség. Ha egy férfi úgy érzi, hogy ő nő, akkor ő tud használni a női mosdót. Nem. Ez bolondság. Van különbség a férfik és a nők között. És a Biblia azt tanítja. És a Biblia azt mondja, hogy a nő a gyengebb fél. De sokszor, amikor mi halljunk azt, és mi azt halljunk, hogy gyengebb fél, mi azt gondoljunk, hogy a gyengebb azt jelenti, hogy a rosszabb. Nem? Ha valami gyengebb, az rosszabb. Szeretnék mutatni egy példát, hoztam valamit magammal. Harminc évvel ezelőtt kaptunk ezt az esküvőn. Ez herendi porcelán. Én azt mondom, hogy a nők olyan, mint a herendi porcelán. Nagyon szép, de nagyon törékeny. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben ez egy gyengebb edény. Ez egy gyengebb edény abban az értelemben, hogy ez törékeny. Mi férfiak, mi nem vagyunk herendi porcelán. Mi férfiak, mi vas edények vagyunk. A vas edény nem túl szép. De a vas edény nagyon erős. Ha én elengedem a vas edény itt, valaki nagyon mérges lesz velem, mert kárt fogok hozni. De ha én elengedem a herendi porcelán, akkor esetleg a feleségem mérges lesz velem, mert tovább nem lesz herendi porcelán. Hanem csak darabok lesz. A vas edény és a herendi porcelán. A nők, a férfiak. Kérdezem. Tegyünk fel, hogy az angol királynő azt mondja, hogy szeretne holnap este menni hozzád vacsorázni. Akkor hú, nagy láz van, egy királynő fog vacsorázni nálunk. Akkor az első dolog, amit csináljunk, keresünk a szomszéd, akinek van herendi porcelán, és kulcsön kérjük a herendi porcelán. Mert csak az megfelel az asztalon. De utána nem elég, hogy az asztal nagyon szépen van kidíszítve. Hanem szükség van arra, hogy főzünk valami nagyon finom vacsorát. És amikor főzünk azt a vacsorát a konyhában, mit fogunk használni? A herendi porcelán? Remélem nem. Hanem mit fogunk használni a vas edény? Az, hogy tudunk készíteni egy dísz vacsora, szükség van mind a kettőre. Szükség van a herendi porcelánra, szükség van a vas edényre. Melyik fontosabb? Melyiknek van nagyobb értéke abban, hogy tudunk készíteni azt a vacsorát? Nincs különbség. Szükség van mindkettőre. Amikor Péter azt mondja, hogy a feleség egy gyengebb edény, egy másodpercre ő nem mondja azt, hogy a feleségnek van valami alacsonyabb érték, mint a férje. Hanem ő mond azt, hogy vannak különbségek. Vannak különbségek a férfik és a nő között. És ha valaki szeretne építeni egy jó házasságot, szükség van arra, hogy látja, hogy mik ezek a különbségek. A férfi feladata élni a feleségével megértő módon. Egy pár évvel ezelőtt megjelent egy könyvet, nem keresztény könyv, de a szerző, a könyv címe az volt, hogy a férfik a Marsból jöttek, a nők a Vénuszból. És ebben a könyvben a szerző beszél arról, hogy milyen a társadalom a Marson, ahogyan a férfiak származnak. És ő azt mondja, hogy a Marson, ahonnan a férfiak származnak, csak gyors étteremek vannak. Csak gyors étteremek, mert a férfiak a lényeg, amikor van egy étkezés, legyen minél több, legyen minél gyorsabb, és mi akarunk befejezni az étkezéssel. A Vénuszon, ahol a nők vannak, nincs gyors étterem. Csak kávéházak vannak, és tejaházak. Mert a nők akarnak, amikor ők étkeznek, leülni és beszélgetni. És lényegében a társaság fontosabb neki, mint az étel. Vannak különbségek a férfik és a nők között. És ha mi bemenjük a házassággal, azzal a gondolkodással, az, hogy a feleségem olyan, mint én, akkor nagy csalódás lesz. És nagyon sok probléma lesz. Ebben a könyvben volt egy másik dolog, amit mondott, azt mondta, hogy egy átlag nő egy napon kell beszélni, kell mondani 18 000 szót. A nőnek kell 18 000 szót. Egy átlag férfinak csak 10 000 kell. Akkor próbáljunk megérteni a helyzet. Én hazamegyek a munkából, mint lelkész, azt jelenti, hogy esetleg azon a napon volt két lelki gondozó beszélgetés. Én már használtam az összes 10 000 szót. És én hazaérkezem, most már nem annyira nagy a probléma, mint egy pár évvel ezelőtt, de egy pár évvel ezelőtt, amikor hazaérkeztem, a feleségem otthon volt egész nap 3 gyerekkel. És azt kell megérteni, hogy amikor a nő beszél a gyerekkel, az nem számol bele a 18 000 szóba. Szóval, amikor én hazaérkezem a munkából, a feleségemben van 18 000 szót. És ő azt akar mondani nekem. A probléma az, hogy én már tele vagyok. Látjunk, hogy milyen probléma lesz ez. És ha mi nem oldjunk meg ezt a problémát, akkor óriási problémák lesznek a házasságban. A harmad kiadó kiadott egy könyvet egy pár évvel ezelőtt, a szeretet 5 nyelve. És azt mondta, hogy minden embernek van egy másik szeretet nyelv. És fontos, hogy mi tudunk tanulni, hogy a társunknak mi az ő szeretet nyelve. És azt a probléma, vagy a tény a mi házasságunkban, hogy a feleségem szeretett nyelve nem ugyanaz, mint az enyém. Az normális, mert a legtöbb kapcsolatban ez a helyzet. A probléma az, hogy ha mi nem veszünk észre ezt, mi próbáljuk szeretni a társunkat a mi szeretett nyelvünkkel. De amikor mi próbáljuk szeretni őt a mi szeretett nyelvünkkel, az nem kommunikál a szeretet neki. Csak akkor tudok kifejezni a szeretet a társamnak, ha én beszélek vele az ő szeretet nyelven. És ezt mondja itt az első Péter 3-ban, hogy a férfi feladata megérteni a feleségét. Kutatni kell, tanulni kell, hogy mi az ő szeretet nyelven. És kell próbálni szeretni őt azzal a nyelvvel. És ha az sikerül, akkor jó lesz a kapcsolatunk. Sajnálom, nagyon kemény az én fejem, és nem elég gyakran sikerülne. Dolgozom. Esetleg az első 30 évben tanultam valamennyit, akkor meglátjuk, hogy esetleg a következő 30 évben nem tudunk egy kicsit többet tanulni. Mondtam azt, hogy értékben nincs különbség a férfi és a nő között. Például a Galata 3. rész, a 28. versben a következőt olvasunk. Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög. Nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Amikor beszéljünk a Szentírásról, az egyik alap dolog az, hogy a Biblia sohasem ellentéte saját magával. Akkor ez az igé nem ellentétes az első Péterrel, mert ez az igé azt mondja, hogy nincs különbség a zsidó és a görög között, a szolga és a szabad között, a férfi és a nő között. Nincs különbség, de látni kell, hogy miről van szó. Nincs különbség abban, hogy hogyan üdvözölnek. A szövegkörnyezet kell nézni. Mi jön előtte, és mi jön utána. Van különbség a szerepekben. Van különbség a szerepekben, de nincs különbség az értékben. És nincs különbség abban, hogy hogyan üdvözöljük. Az utolsó kapcsolat, amiről szeretnék beszélni ma este, és esetleg azt mondom, a legfontosabb kapcsolatról, a kapcsolatunk Istennel. És ebben az igében beszél arról itt a Galata 3-ban, hogy hogyan lehet egy kapcsolat Istennel. Egy pár vers ezelőtt kérdez a törvényről, és beszél a törvényről, és fölteszi a kérdést azt, hogy miért van a törvény. És azt olvasunk, hogy a törvény olyan, mint egy nevelő. A törvény valami, amit vezet Krisztushoz. A törvény nem tud üdvözíteni valakit. A törvény csak mutat, hogy mi a problémát. Használom egy példát. Ahogyan öregszem, egyre több egészségi problémám van, és az egyik problémám a magas vérnyomás. És az, hogy van magas vérnyomás, akkor van egy vérnyomás mérő. És az a vérnyomás mérő, amikor én használom azt, az mutatja, hogy minden rendben vagy nem. Amikor használom azt, és azt a vérnyomás mérő mutat azt, hogy 120-70, akkor én azt mondom, hú, de jó. De vannak olyan helyzetek, amikor én használom azt a vérnyomás mérő, és mutatja 150-90. És akkor én azt mondom, hú, az magas a vérnyomásom. Akkor ez nem jó. És akkor kezdek izgulni. És 20 perc múlva még egyszer használom azt a vérnyomás mérő, hogy most mi van. És az lesz, hogy nem 150-90, hogy már 160-95. És akkor már jobban izgulok. És akkor még tovább fölfelé megy, és végre megyek az orvoshoz. És az orvos, amikor megyek hozzá, mondom, hogy mi van, ő leír valamit a papírra, egy recept, és akkor küld a gyógyszertárra. És én megyek a gyógyszertárra, és a gyógyszertáros fogja azt a papírt, én nem tudtam olvasni azt a papírt, mert orvos írta. És, de a gyógyszertáros, ott az egyetemen van egy külön tantárgy, hogyan kell olvasni az orvos írását, és akkor ő tud olvasni azt, és egy kicsit furcsán néz rám, de hátra megy, és kijön, és a kezében van 5 vérnyomás mérő. És ő azt mondja, hogy menjél haza, és óránként használjad egyek, ezeket, és meggyógyulsz. Milyen nevetséges. Egy vérnyomás mérő nem tud gyógyítani senkit. Az nem a vérnyomás mérő szerepe. A vérnyomás mérő szerepe mutatni, hogy van probléma, vagy nincs. A vérnyomás mérő ugyanaz, mint a törvény. A törvény nem tud meggyógyítani senkit. A törvény csak mutatja a problémát. Világos? Nagyon fontos, hogy ezt megértjük. A törvény, amit Isten adott, az nem volt egy üdvözítő eszköz. Senki nem üdvözült a törvény megtartása által. Mi olvasunk itt a Galáta 2:21-ben, ha lett volna egy ember, aki tudta volna üdvözölni a törvény megtartása által, akkor fölösleges volt Jézus Krisztus kereszthala. Mert akkor lenne más út, akkor lenne más megoldás. De nincs más út. Nincs más megoldás. A törvény mutatja a problémát. János Evangéliumban a 4. részben mi látjuk azt, hogy Jézus találkozott a samáriai asszonnal. És egy nagyon érdekes történet, egy nagyon érdekes párbeszéd. Jézus abban a párbeszédben azt mondja a samáriai asszonnak, hogy én tudnám adni olyan vízet. Én tudnám egy élő vízet adni neki, hogy és azt mondja, hú, de jó! Mert akkor, ha én kapném ezt a vízet, tovább nem kell kijönni ide a kúthoz. Én szeretnék tudni, szerezni ezt az élő vízet. És utána Jézus mondta, de van egy probléma. Nem így mondta, hanem Jézus úgy mondta, hogy hozd a férjedet. És akkor kiderült a probléma, a bűn az ő életében. Jézus az ő szavával ugyanazt csinált ezzel az asszonyal, mint a törvény csinál, mint a lázmérő csinál. Mutatta a problémát. De utána Jézus tovább lépett, és azt mondja, van egy megoldás. Az élővíz. És ő azt szeretne adni nekünk. Egy utolsó példát használom. Ha tudnunk képzelni azt, hogy minden ember életében van, én fogok nevezni ezt egy szeretett tank. Ez olyan, mint a kocsiban a benzintank. Ha üres a benzintank, mi menjünk a benzinkútra föltölteni azt. Én azt mondom, hogy minden ember életében van egy szeretett tank. És az, hogy mi tudunk szeretni mást, akkor először kell föltölteni ezt a szeretett tank a mi életünkben. És az az érdekes dolog, hogy mi próbáljunk föltölteni ezt a szeretett tank nagyon sok mindennel. Mi próbáljunk föltölteni ezt a szeretett tank emberi kapcsolatokkal. Csak a probléma az emberi kapcsolatokkal, azok majdnem mindig csalódást hoznak. És valahogyan az emberi szeretet kevés ahhoz, hogy tud föltölteni azt a szeretet tank, ami van a mi életünkben. És a János első levelében ő beszél arról, hogy az ember csak akkor tud szeretni másokat, ha először kapja a szeretet Istentől. Ahogyan Jézus kínálta az élővízet a samári asszonynak, ahogyan Jézus mondta, hogy csak az ő szeretetet tud föltölteni minket. Vissza kell mennünk a forráshoz. Ha mi akarunk föltölteni, ha mi akarunk egy új életet, oda kell menni a forráshoz. A forrás Jézus Krisztus. Nincs más forrás, ami tud föltölteni minket. Mi sok mindennel tudunk próbálkozni. De bármi mással, amivel mi próbálkozunk, a végeredmény lesz egy kudarc. Az egyetlen reménységünk, hogy mi tudunk föltölteni ezt a tankot a mi életünkben, az élővíz, amit Jézus Krisztus ad. Mindjárt fogja tenni a kérdést. Mi van az én tankom? Mentem a forráshoz? Van kapcsolatom Istennél? Történt azt a pillanat az én életemben, amikor én leborultam Isten előtt. És én azt mondtam neki, hogy Jézus legyél az Úr az én életemben. A törvény már mutatta nekem a bűn az én életemben. Én a bűnt megvallom. Én azt leteszem nálad. Most töltjél föl az élővízzel. A kérdés, ami ott volt, nem most ott van most, de a kérdés az volt, hogy Jézus az Úr a kapcsolatokban. Jézus az Úr a kapcsolatokban, a gyülekezetben, a családunkban, de legfőjebb az a kérdés, hogy Jézus az Úr az én kapcsolatom Istennél. Ott kell kezdeni, ott kell kapni az élővíz. Ha onnan jön az élővíz, akkor van reménységünk a többi kapcsolatban. Ha hiányzik az, akkor én azt mondom, hogy reménytelen a többi kapcsolat. Kell kezdeni ott, és utána lehet folytatni. Imádkozunk. Édesatyám, kérjük, hogy mutass nekünk a fontossági sorrend a kapcsolatainkban. Segíts minket látni azt és megérteni azt, hogy a legfontosabb kapcsolat a kapcsolatunk veled. Segíts minket, hogy tudunk mondani neked. Jézus, legyél az Úr az én életemben. És ha ez megvan, akkor kérjünk, hogy segíts minket a többi kapcsolatban. Segíts minket látni, hogy vannak különböző szerepek a házasságban, és szükség van arra, hogy tanuljunk ezt, és hogy tudunk szeretni egymást azzal a szeretettel, amit kaptunk tőled. És segíts minket látni azt, hogy milyen fontos a kapcsolataink a keresztény testvéreinkkel. Segíts minket, hogy tudunk ápolni ezeket a kapcsolatokat, tudunk bátorítani és építeni egymást, és egy olyan közösséget építeni itt, amiben te fogsz kapni a dicsőséget. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.